Édesatyánk, a te színed előtt állunk. Köszönjük, hogy nekünk adtad azt a kegyelmet, hogy gyönyörködhetünk benned. Felismertük, hogy mi nagy vagy te, hiszen egyedül te vagy az, aki tudsz segíteni rajtunk. Te vagy az, aki ezt a délutánt is meg tudod áldani számunkra. Azért gyűltünk össze, kívánjuk és óhajtjuk a te szent jelenlétedet. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy vártál rejánk. Mi is azért jöttünk, hogy veled szeretnénk találkozni és beszélgetni veled. Segíts, hogy megértsünk téged. Segíts, hogy mi is úgy beszéljünk, hogy te is megérthess minket. És mindazt, amit kérünk tőled, megadhass nekünk. Könyörgünk, áld meg a te ígédet ezen a délutánon. Áldjál meg, akik szolgálunk. Áld meg a hallgatóságot. Segíts, Uram, hogy mind te tőled nyerjünk üzenetet. A te szavadat halljuk meg, hogy áldásul lehessen ez a délután mindannyiunk számára. Amen.
Amen.
Gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban, a jó Isten igét, amely által kíván megszólítani minket ezen a délután. A Lukács evangélium a 7. részéből olvassuk, az első verstől a 10. versen befejezőleg. Mikor pedig mindenő beszédeit a nép hallatára elvégezte, bemének Kapernaumba. Egy századosnak szolgája pedig, aki annál nagy becsületben volt, igen rosszul lévén már halófélben vala. Az pedig, mikor hallott Jézus felől, hozzá küldi a zsidók véneit, kérvén őt, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg az ő szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén, igen kérik őt mondván, méltó, hogy megted neki. Mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nékünk. Jézus tehát elméne velük. Mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldi a százados néhány jó barátját, hizenvén neki. Uram, ne fáradsz magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam, és ha az egyiknek azt mondom, eredjel elmegy, vagy a másiknak jövel, eljö, s ha szolgámnak szólok, tedd ezt, azt teszi. Jézus pedig ezeket hallván elcsodálkozik ő rajta, és hátrafordulván mondta az őt követő sokasságnak, mondom néktek, ilyen hitet Izraelben sem találtam. És a küldöttek visszatérvén a házhoz, a beteg szolgát már egészségben találák.
Köszöntöm a gyülekezetet ezen a vasárnap délutánon. Örvendek, hogy együtt lehetünk a Jóisten házában az ő igéje mellett. Testvéreim, a hitről nagyon sokat tudunk mi beszélni. És szép tanításokat, szép előadásokat tudunk hallani róla, de a hit az egy csodálatos ajándék Istentől, akik hitet nyertek ő tőle. A Szent Ige mondja az egyik helyen, akik drágalátos hitet nyertek az Istentől. Ez az ember nem tartozott az ő választott népe közül. Pogány százados, példaadó élete, úgy mondja a fő gondolatunk. És hitt az Úr Jézus Krisztusban, hitt Istenben. Nagyon foglalkoztatott engem, és foglalkoztat az elmúlt vasárnap, ugye, arról volt a Biblia órai téma, fő gondolata, hogy milyen a hited. Milyen is az én hitem? Úgy sokszor kezdem vizsgálni magamba is. Jó lesz, ha ma délután mindannyian úgy magunkban megvizsgáljuk, hogy milyen az én hitem. Mennyit hiszek én Istenről és Istenből? Csak annyi, amennyit kapok, vagy kaptam eddig, vagy amit átéltem vele? Vagy pedig olyan a hitem, amilyen volt ezé a századosé, aki azt mondja, csak szólj, nem kell, hogy a házamban jöjj, nem vagyok méltó, hogy a házamban jöjj, de ha te egy szót szólsz, meggyógyul az én szolgám. Az a szolga, aki haldoklik. Az a szolga, aki halálán van, más megoldás, más lehetőség, hogy kereste másütt ez a százados, hogy a szolgáján segítsenek, a Biblia nem írja ezt. De ahogy hallott Jézusról, üzent hozzá, hogy az ő szolgája nagyon nagy beteg, menjen el hozzá és gyógyítsa meg. Ennek az embernek nem csak hite volt, volt nagyon jó tulajdonságai. Úgy tesznek a zsidó vezetők róla bizonyságot, hogy méltó, hogy megtett. Mert szereti a mi nemzetünket. Volt szeretet benne. Volt megmentő lelkület benne. Ha egy szolgáját annyira szánta, annyira sajnálta, akkor ennek az embernek, ahogy szoktuk mondani, volt szíve. És testvéreim, megtörtént a nagy csoda. Mert hitt ez a százados. Mert hitte azt, hogyha az ő szolgája felé csak egy szót is szól, meggyógyul az ő szolgája. Lehet, hogy a mi hitünk olyan sokszor, hogy mindenütt összejárjuk a betegségünkkel, csak éppen a fő orvost hagyjuk ki. S ha talán már sehol se tudnak segíteni rajtam, s rajtunk, akkor jövök az Úr Jézushoz, és azt mondom, hogy nem tud ember segíteni rajtam. Gyógyíthatatlan a betegségem, de te meg tudsz gyógyítani. Mindegy utolsó lehetőség. Testvéreim, én szeretném, hogyha engem ma délután megtanítana az Úr Jézus olyan élő hitre, hogy legelőbb ő hozzá menjek minden problémámmal. Ma reggel megragadott a kis ének, ahogy énekeltük, minden reggel délben megkérdezem tőled. A többek közt az is volt, hogy mi a te akaratod. Így szoktunk csinálni, amikor megyünk az orvoshoz. Úgy olvassuk a Márk evangélium a 5. részében, a vérfolyásos asszonyról, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban, hátulról kerülve, illeti annak ruháját. Mert azt mondja vala, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének folyása azonnal kiszárada, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Csodálatos erő a hit. Szembe tud nézni az oroszlánnal. Kész az oroszlán vermébe menni az élő hit Istenért. Kész a tüzes kemencébe menni Istenért. Azt mondja a három zsidó ifjú, ami Istenünk ki tud szabadítni minket a tüzes kemencéből és a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, mi akkor sem hajtunk térdet a te Baálod előtt, a te Istened előtt. És Isten megdicsőítette magát. Isten neve megdicsőült a három élő hitű ifjú által ott az idegen földön. Mert ki lett hirdetve, hogy a Sidrák, Misák Istene előtt hajoljon meg minden ember. A hit kockázatot mer vállalni. A hit az emberi tudomány felett áll. A hit túlhalad minden emberi erő felett. Istenbe kapaszkodik. Van-e ilyen hitem? Akkor nem szégyenülök meg. Péter apostol azt mondja, szeretném felolvasni még ezt az ígeverset. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Jön Jézus Krisztus. Megígérte, hogy visszajön még egyszer. Milyen lesz a hitem ő előtte? Dicséretre, tisztességre, méltónak találtatik. Segítsen az Úr, hogy olyan élő hitünk legyen, hogy amikor ő eljön, akkor olyannak találja a mi hitünket. És testvéreim, a hitünk kössön össze annyira Istennel. Mondom ezt saját magamnak, s mindnyájunknak. Akarja mondani a Szentlélek, hogy Jézus Krisztustól senki és semmi ne szakítson el soha. Ha ilyen hitem van, ez a hit átkísér az örökké valóságban, amelyet adjon meg az Úr mindannyiunk számára. Amen. Az énekkor szolgálatát kérjük, és utána Kovács Barna testvér szolgálatát hallgatjuk meg.
Vissza Jézusban, siessünk mennybe, szívünk élete dobog, Úr Jézus, könnyebb lesz a munka, vidámol a kedét, hitünk támolva robog, Úr Jézus. Amen. Nem győz a bűn, mi rossz.
Hogyha egy darabig nem találkozunk ismerősökkel, rokonokkal, eltelik néhány év, vagy több év, olyankor az első mondatokból mindig kiderül, hogy ki mennyit változott, hogyan változott javára, vagy a szomorúságára. Hát nekünk is a Jóisten adott egy szép időszakot. 3 héttel ezelőtt Svájcban voltunk, 5 napig, aztán onnan átmentünk Németországba, Dél-Németországba, 2 napra a rokonokhoz, és hát hasonló beszélgetések folytak, és nézegettük egymáson a változásnak a jeleit. Hát a többek között Svájcban voltunk egy olyan helyen, ahol még én nem voltam, bár abban a városban megfordultam többször is. Luzernről van szó, ez egy szép régi város a Svájcnak, ahol 615 évvel ezelőtt alakultak meg a svájci kantonoknak a szövetsége, tehát akkor jött létre Helvécia. És ott ebben a városban van egy gyönyörű szép emlékmű. Mark Twain azt mondta, az amerikai író, hogy életében nem látott még ennyire kifejező és megragadó emlékművet, mint ez, amit ott a városban látott. Egy természetes sziklafalba egy 6 méter hosszú oroszlán van kifaragva. Ez az oroszlán meg van sebezve egy lándzsa által, és éppen fekszik egy ilyen kopján, egy pajzson, és ezt az emlékművet a függetlenségért vívott svájci katonáknak az emlékére állították fel, amikor megvédték a francia királlyal szemben a függetlenségüket. Valami latin felírás volt fölötte, ezt nem tudtuk, már kibetűztük, de nem értettük a feliratot. Viszont ott eszembe jutott egy másik amerikai érme, amit szintén ott kaptunk, amelyen azt írta, hogy sok ezren adták életüket a szabadságomért, és egy pedig meghalt a lelkemért. Valóban a szabadságnak nagy ára van, és sok katonahősi halált halt akár Svájc, vagy más országok függetlenségéért, de Jézus Krisztus az életét adta a lelkünkért, az örök életünkért. Aztán, ha már a változásról beszéltem, néhány észrevételt, amit én is láttam az elmúlt hetekben, változásokat. Hát az elsőt mindjárt Svájcból mondanám el. 16 évvel ezelőtt voltam annak idején az Alpokban, és emlékeztem rá, hogy a gletszerbe be volt faragva egy alagút, amit meg lehetett látogatni, különböző jégszobrok voltak kialakítva, és gondoltam, most újból elmegyünk és meglátogatjuk azt az alagutat, de hírepora nincs annak, mert a gletszer olvad, és olyan nagy mértékben olvadnak a gletszerek az Alpokban, hogy egy 200 métert vissza van vonulva fel a hegyek közé, tehát annak már nyoma sincs, ami ezelőtt 15 évvel volt. Nem gondoltam, hogy ennyire szemmel látható a globális felmelegedésnek a hatása. Aztán, amikor átjöttünk a Fekete-erdőbe, elmentünk a gyerekekkel a Duna forráshoz. Ugye nagy élmény, hogy hát a Dunának is van egy forrása, és kiderült, hogy ott már 10 méter széles a Duna, ott annál a helynél, ahol van egy szép forrás is. Viszont a forrás körül van kerítve palánkkal, egy ideiglenes palánkkal. A tulajdonos visszaigényelte azt a kastélyt, amelyiknek a kertjében helyezkedik el a forrás, és nem nagy látnivaló most már, alig van néhány turista, de nem erre számítottam, egy kicsit csalódtam. Aztán múlt héten voltunk át, péntek délután voltunk Kárpátalján, és meglátogattuk Erdőendre testvéréket, az ottani munkatársainkat a gyermekmisszióban, és Beregszász mellett, a Beregi hegyben épül egy tábor, amit egy évvel ezelőtt kezdtek el építeni, és nagyon szépen haladtak a munkálatokkal, úgyhogy 2 hét múlva már kezdődnek is a táborozások, nagyon szép épületük van, és szemmel látható volt a fejlődés, már víz bevezetve, fűtés elkészítve, nagyon szépen haladtak a munkálatokkal. Aztán a héten, ahogy jöttem haza Szebenből, valami betonoszlopokat láttam Tordánál, amit még azelőtt nem láttam, és arra gondoltam, hogy talán ez az épülő autópályához tartozik. Aztán megnéztem az interneten, hát valóban vannak fényképek feltéve, akik arrafele utazunk, már várjuk, hogy végre legyen egy autópálya az ország közepe felé, és valóban haladnak ott a munkálatok, és látszik már annak a jele az egyszerű utazó számára is, hogy valami ott készül. Pál apostol is beszél arról, hogy a növekedésünknek jeleit észre kell vegyék mások. Szeretném felolvasni a Timóteushoz írott első leveléből 4. rész 15. versét. Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. És arról beszél az ezt megelőző versekben, hogy az a kegyelmi ajándék, amit kaptál megtérésedkor a kézrátétel által, azt gyakoroljad. Gyakoroljad ezekben magadat, mert ha ezt teszed, akkor az előhaladásod nyilvánvaló lesz mindenki előtt. És azon gondolkoztam, hogy úgy, ahogyan a külső változások annyira szembetűnőek. Vajon a lelki növekedésem mennyire szembetűnő mások előtt? Vagy mit látnak, milyen irányú fejlődést látnak az életemben? Egy fiataltól elvárható, ugye? Vagy egy fiatal megtértől elvárjuk, hogy 1 év, 2 év távlatából lássuk a lelki növekedést. De vajon mi, akik 10 éve vagy 20 éve hívők vagyunk, látszik-e valami? Valami biztosan látszik. Minek adjuk a jelét? Hogyan fejezzük azt ki? Hogyan ismerik fel mi bennünk az előhaladást? Nem csak egy változást, hanem az előhaladást. Persze néha fordított értelemben látszik a változás. Ma délelőtt Ákoson voltunk Lőrinc testvérrel, és meglátogattunk egy családot, akik 3 évvel ezelőtt merítkeztek be, de az utóbbi időben nem láttuk az imaházba őket. És ahogy beszélgettünk a családban, azt mondja a feleség, aki amúgy beteges, és mindig küldi a férjét, hogy menjél te, ha én nem tudok menni, de legalább te menj el a gyülekezetbe. És azt mondja a testvérnő, hogy tudom én, hol kezdődött a baj. Amikor megvettük a lovat és a szekeret, azóta nincs se vasárnap, se szerda este, innen kezdődött, hogy azóta állandóan csak a lóval meg a szekérrel foglalkozik. És a testvér valóban megvallotta töredelmesen, és ígérte, hogy most már első az Úr lesz, és nem fog vállalni semmilyen munkát, amikor Isten tiszteleti alkalom van. Testvérek, én nagyon szeretném először is az én életemben, hogy az előre haladás látszódjon meg. Nem csak értelmi szinten, bibliai ismeretben, de ugye a lelki élet minden területén. Néha nézzünk a tükörbe, nézzünk az Isten igéjének a tükrében, és keressük ezeket a nyomokat, ezeket a változásokat. És hogyha talán negatív elmozdulás van, akkor álljunk az Úr elé, és kérjünk kegyelmet. Emlékszem, még gyerekkoromban, itt ebben a mellékteremben, azt csak a nyaki résznek neveztük, egy időben ki volt függesztve egy táblázat. Lehet az idősebbek emlékeznek rá. A lelki élet hőmérője. Köszönöm. Úgyhogy vannak, akik emlékeznek rá. És ott olvasgattuk ezeket. A fogbeosztásokat. Nem tudom, megvan-e valakinek még otthon. De ezek az ilyen plakátok is azért készültek, hogy tudatosítsák bennünk, hogy valami csak látszik. Vagy meleg, vagy hideg. Vagy felfele megy a higgany szál, vagy pedig lefele megy. És adjon az Úr nekünk kegyelmet, hogy legyen növekedés. Az előre haladásod nyilvánvaló legyen minden ember előtt. Amen.
Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, utána Nagy Margit testvérnő szolgálatát kérjük.
Atyaink, ősi szent idén, kövessük bátran lelkesen, hátra ne nézzünk semminél, útmutatunk az Úr legyen. Atyaink, ősi szent idén, kövessük
köszöntöm a kedves testvéreket, hát illő dolog már beszámolnom, oda voltam majdnem 2 hónapot Ausztriába, és a vasárnapokat Szombathelyen töltöttem, nagyon jól éreztem magam, és Révész testvér, lelkipásztor volt a prédikátor, hát az van ottam, volt 10 éves találkozó évforduló, 10 éve, hogy fennáll a kis gyülekezet, amúgy bérelik a gyülekezetet, mert nincs neki gyülekezet, így olyan 50-60 tagú a gyülekezet. Nagyon szép élmények voltak, és anyák napja is volt, és amit nagyon szerettem ottan, az ima óra úgy folyt, hogy az első leborulás az, ki akart imádkozni, ki nem. A második leborulás pedig 2-3 összefordult, és akkor mindenki imádkozott. Akkor nem volt úgy, hogy nekem nem jutott szóhoz, vagy az nagyon-nagyon szerettem, és valahogy úgy ott is megszoktuk egy kis helyünket, hogy mindig odajutunk, mindig egy olyan házaspárra volt Ibolya, én meg az a fiatal házaspár, hogy már olyan jól összefortunk ugye az imába is, hogy meg amúgy is nagyon szerető testvérek a Szombathelyi gyülekezetbe. Grázba is voltunk egy vasárnap, hát én úgymond ott nem étettem semmit, de mindhogy csepp nem is, megyet is érni mondta valamikor, hogy voltak valami románok a gyülekezetben, prédikáltak, de ő úgy megtelt szent lélekkel, hogy az, minthogyha mind étette volna. Én is voltam vélem, még sírtam is. Majd megmagyarázták nekem, hogy miről volt szó. Hát volt eléhívás, a szent lélekről pont pünkös volt, a szent lélek kitöltetésekor hitták, hogy kik akarják elfogadni az urat és a szent lélek. Nek az erejét, és na, 15-ön is kimentek, és sírva imádkoztak, és az úgy történik, hogy akkor imádkozik a lelkipásztor, az egész gyülekezetben van, és mindenki előtt ott imádkoznak érte, közben az nem énekkar van, hanem ilyen fiatalok, van zenében együttes, vagy hogy hívják az olyat, na az zenél, és az meg folyton most, nem olyan nagyon sokan mondok, hogy már a bizottságtagok, vagy mind mentek ki többen, hogy hát hamarabb legyen befejezve a sok imádkozás, mert annyi volt, aki ki menne, nagyon-nagyon áldásos volt, az is a részemre. Hát ez a beszámolom, és most a fiatalokhoz is akarok egy pár szót megtérésemről. Abban az időben, mikor még fiatalok voltunk, nem volt olyan könnyű a hívei élet, vagy hogy mondjam. Elfogadtuk az Urat, mindig Bogdánban fogadtam az Urat, mint személyes megváltom, de nehézségek voltak, mert úgy mondva, ha az én szüleim reformátusok voltak, és már édesapám, édesanyám is annak idején még így születtem, hát úgy, hogy a református templomban megkereszteltek, és mikor én elfogadtam az Urat, mint személyes megváltomat, a gyülekezet felisvette, mint tagnak keresztségre, hogy na, keresztelkedjek, és akkor semmiképpen nem lehetett, mert a hatóság nem engedte, ha nem hoztunk a templomból egy igazolás, hogy igenis a pap aláírja, hogy én lehetek hívő. Ezt nem adta meg. És akkor velem korosztály, hogy mind megkeresztelkedtek, én kihallgattak a gyülekezetbe, de én mind csak maradtam vissza, mert hát nem keresztelnek, mert nem hagyja a pap. Meg édesapám pedig református volt, én mentő személyesen a paphoz, hogy adjam meg azt a lehetőséget, hogy hát én keresztelkedjek meg, mert nagyon törekszek, és akarom, és ezt vállaltam, és az Urat akarom követni. Hát nagyon sok tusakodás, imádkozás után úgy történt, hogy szabály, a nyilvánosság az semmiképpen nem lehetett. És akkor édesanyámnak az édesapja meghalt, és Nagy András testvér akkor azt mondta, hogy na most, még nagyon kértem, hogy valamiképpen ejtse meg. Na most azt mondja, ha édesapád nem lesz otthon, akkor megtesszük ott bátyádni a pincébe egy hosszú kádba. Bemerítünk tégedet. Csak azért mondtam a fiataloknak, hogy nem volt könnyű. Ott nem volt gyerekkor, nem volt gyerekkor. Ott csak az angyalok énekeltek, és nagyon rás testvérem imádkozott. És a Salgornőm, aki már az Úrnál van, az is imádkozott, és imádkoztunk, és tudom, hogy azt mondta Nagy András testvér, hogy ne tudja a te jobb kezed, Margit, mit cseleszik a bal. Ezt senki ne tudja meg. Még édesapád sem, édesanyámon kívül. Senki ne tudja meg. Hát úgy is volt vasárnap, de az úrvacsorasztás, jössz a gyülekezetbe, úrvacsorázó. Édesapám még a virasztóba voltunk, ez megtörtént a keresztség, lent a pincébe, és eljött a vasárnap, osszák az úrvacsorát, én szépen állok fel. A hátomnál az egyik testvérnőm azt mondja, hogy jaj, ez a Margit elfelejkezett róla, hogy neki nem szabad úrvacsorázni. Nem tudta a gyülekezeti tag sem, még akkor majd rájöttek ők, hogy hát igen, megejtette Nagy András testvér. És akkor még nagyon szólt hozzám az Úr, akkor, amikor még Bogdándon laktunk, és Nagy Mihály testvérnőnél, vagy Nagy Mihály testvérünknél voltak ilyen misszió munkások, tér volt, és Nagy Károly testvér jött oda. A másiknak a nevét nem jut eszembe, lehet, hogy Zsuzsa testvérnő tudja, vak volt, és eszes testvér, na nem jutott eszembe, és az beszélt nekünk, és prédikált, olvasott vakon, úgy tapogatta ki a betűt a Bibliából. Hát olyan hatása volt rám, akkor nagyon-nagyon közel voltam megint az Úrhoz, nagyon-nagyon-nagyon. És akkor még volt egy nagyon közel, ami a szívemhez, meg nem is felejtem ezt soha, mikor Deák testvérnőnek az édesanyját temették a Szatmárhegyen. Vékás testvér nagyon szépen prédikált, de nem a halottról, vagy nem így, hanem evangelizált. és a megtérésülem nagyon-nagyon szépen, és engemet az annyira betöltött, és tudom, hogy az legutolján azt mondta a Vékás testvér, amit nem felejtek el soha, hogy majd amikor meg kell jelenjünk az Úrnál, ez a Magnaus-szallag végig lesz ott mondva, és ott voltam te is, én is ott voltam annak a prédikálásnak az idején, és nem tettem, nem cselekedtem azt, amit akkor hallottam. És ez úgy azóta is, és mondtam, és megosztottam ezt testvérekkel, igaz, nem itt, mert nem vagyok a szavak ember, és nem tudok ide kiállani, nem vagyok ilyen bátor. Megosztottam testvérekkel, ez többen. És én azt kívánom, hogy amikor az Úr szól hozzánk, halljuk meg a hangját, és tegyük az ő akaratát. Amen.
Az énekkar szolgálatát kérjük, utána Vékás testvérnő szolgálatát hallgatjuk meg.
Előtt a Biblia órán a zsidók 12-ből a hitről hallottunk, és úgy különösen megállt a szívem az első versnél, ahol azt mondja, hogy kitartással fussátok meg az előttetek levő küzdőteret, vagy egy másik fordításban álhatatossággal. Úgy elgondolkoztam, hogy sokszor sokkal könnyebb egy dolognak nekifogni, mint be is fejezni. Olvastam is valahol, hogy amíg valami munkát vagy valamit, aminek nekikezdtél, nem fejezted be, tekintsd úgy, mintha neki sem fogtál volna. Hát nem könnyű ezt így tekinteni, de visszaemlékszem, hogy iskoláskoromban, gyerekkoromban majd, tini meg, fiatalkoromban úgy egy-egy dolgot én is elhatároztam, és nekilendültem, és nem mindenben tudtam kitartani. Meg későbbi években is lehet esetleg mással is megtörtént, nem tudom, hogy évelején úgy nekilendülünk, hogy na ebben az évben elolvasom az egész Bibliát elejétől végig, és nem csak úgy, mint egy akármilyen könyvet, nem is lehet úgy, hanem imádkozva, tanulmányozva, és aztán meg-meglankadunk, vagy meg-meglankadok. Vagy egy kitartóbb, mélyebb ima életre vágyik a lelkem, és ebben is van, hogy meglankadok. Hát itt az Isten igéje arról beszél, hogy az előttem levő küzdőteret kitartással fussam meg. Eszembe jutott, hogy a Zarándok útja című kis könyvben, talán sokan olvasták, vagy remélem igen, aki még nem olvasta, biztatom, hogy olvassuk el, és olvassuk újra. Van egy ilyen megjegyzés, egy mondat, hogy Zarándok, mikor odaérkezett a menny kapujába, akkor vette észre, hogy még onnan is vezet út a pokolba. És mennyire fontos a küzdőtér, téren az álhatatosság, a kitartás, a hitben. Nem is tudom ezt magamtól megtenni, de mégis biztató az, hogy Isten az ő lelkével, ha őszintén kapaszkodok belé és jövök hozzá, akkor segít. Egy eléggé ismert kis vers jutott eszembe a kitartásról, a hitről, ami már sokszor elhangzott itt, de lehet, hogy még valakiben lesz, valaki számára lesz egy buzdító gondolat. Turmezei Erzsébet hit által. Egy himnuszt hallok, elnémíthatatlant. Századokon át új meg új alakban. Az énekes nem egyszer névtelen, nem is ő énekel, a kegyelem. S az egész földről láthatatlan karban száll az ég felé a csodálatos dallam, és a fül fenséges harmóniát hall. Figyelj, hit által, hit által, hit által. Azok sorában, akik énekelnek, van kemény férfi, félénk gyönge gyermek, roskadt öreg, remegő szívű asszony. De nincs perc, hogy a himnusz elhallgasson, mert szájról szájra, szívről szívre kell. Némíts el egyet, ezer énekel. Új meg új hang, de ugyanaz a dallam. Néha leborulok, hogy tisztán halljam, tele frissességgel, zengő csodákkal. Hallod? Hit által, hit által, hit által. Isten lelke vezényel. Egyet int, és új énekes lép elő megint. Így int neked, és így int nekem. Meghallja, ha elnémul énekem, és fáj neki egyetlen hang hiánya, amint a nagy egészet dirigálja. S az örök himnusz zúgva, zengve szárnyal. Igen, hit által, hit által, hit által. Érzem, rajtam mesterem szeme. Énekelni, kezdeni kellene, hogy könnyem, harcom, életem, halálom, minden szavam, minden szívdobbanásom ezt, ezt az egyet zengje szüntelen. Láthatatlan kar énekel velem. Testvéreim hangja körülöl el. Nem, a himnusz ma sem némulhat el. Legyen a dallam bármilyen nehéz. Szemünk a karmester kezére néz, és minden olyan egyszerűvé válik. Ő segít énekelni, mint halálig. Könnyel, harccal, élettel, halállal, hit által, hit által, hit által.
Még kérjük az Zoltán testvér szolgálatát is.
Ugyancsak a Biblia órai igével kapcsolatban szeretnék egy néhány gondolatot, ami megragadott. A 12-től a 14-ig szeretném felolvasni a 12. részből. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl. és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Csodálatos igékkel foglalkoztunk a múlt vasárnap, és ezen a vasárnapon is, és ahogy elhangzott, nagyon kevés az az idő, amit itt töltünk a gyülekezetbe, hogy igazából kimerítsük az igének a mondani valóját, de úgy hiszem, hogy mégis az Úr mindig ad egy-két olyan gondolatot, ami elkísér bennünket, ami éltet, ami erőt ad tovább. Azon gondolkodtam a hithősökre visszamenőleg, hogy és ezekkel az igeversekkel kapcsolatban, hogy két hatalmas nagy szolgája volt többek között az Úrnak az Ószövetségben, Mózes és Illés. És ők is jutottak ilyen lelkiállapotba, bár kétségkívül hithősök voltak. Mégis jutottak ők is ilyen lelkiállapotba, hogy meglankadtak a térdeik, lecsüggesztették a kezüket. Tudjuk, olvashatjuk a Mózes könyvében, hogy Mózes is egy idő után belefáradt a szolgálatba, és azt mondta, hogy hát én szültem ezeket, hogy én kell róluk gondot viseljek, hát az én fiaim meg az én lányaim ezek. De aztán az Úr felemelte és tovább segítette a szolgálatban. Aztán Illés is egyszer eljutott egy olyan lelkiállapotra, hogy elég volt. Elég volt, most már többet nem szolgálok, nem imádkozok, elég volt, halljak meg. Kész, itt befejeztük. Tudjuk azt, hogy Isten időzítése egészen más volt, és még azután nagyon sok mindent Illésnek el kellett végeznie. Nemrég voltunk egy missziós konferencián, erről már beszámoltunk, de csupán egy gondolatot hadd említsek meg, amit azóta is még egy párszor emlegettünk, mert üzenet van abban. Az egyik testvér azt mondta, hogy alapjáraton nem lehet szántani. Tehát amikor elantinban van a motor, akkor nem lehet szántani. Tudjuk, hogy nagyon-nagyon fel kell, úgymond, fokozni a fordulatszámot, nagy erőt kell kifejtsen a traktor ahhoz, hogy szántani lehessen. De egy egyszerű gépkocsival is úgy van ez, hogy ha csak alapjáratban van, akkor nem megyünk vele sehova. Az autószerelők nagyon szépen be tudják állítani a kocsit. Gyönyörűen szól. Nagyon szépen. Még a Dacia-t is be lehet úgy állítani. Nem beszélve a különnél különb autóknál. Nagyon szépen be lehet állítani a motrot, de ha csak úgy alapjáraton marad, akkor nem sokra megyünk vele. Testvérek, úgy gondolkoztatott engem az, hogy milyen szinten vagyunk, vagy milyen szinten vagyok én. Alapjáraton van csak az életem, vagy valami tovább is van, ahogy Barna testvér is említette, hogy az előre haladás is legyen nyilvánvaló. Illéssel kapcsolatban azt mondja az ige, hogy a buzgóságos könyörgés a hasznos. Igen, hasznos az igaz buzgóságos könyörgése. És következik a kérdés tovább. És a másfajta imádság akkor nem hasznos? Ami nem buzgóságosan van elmondva. Hát úgy hiszem, testvérek, hogy nem sok haszon van benne. Amit nem buzgóságosan mondunk el. Amit csak úgy megszokásból. Amit csak úgy kötelességtudatból. Amit csak úgy, hogy a lelkiismeretünket is megnyugtassuk. És ez vonatkozik a bizonyságtevésre is, és itt szeretnék egy kis életképet a magam életéből. Ez akkor történt, amikor készültünk a filharmoniai evangelizációra, amikor vártuk a Vox Nova férfikart, és az előtte való napokban azt hiszem, hogy pénteken voltam egy bevásárló központban, és vásároltam valamit. Hát elég nagy összegű volt, és ahogy, illetve maga az áru volt kicsit több, és amikor fizetni kellett a kasszánál, hát nekem feltűnt, hogy mintha keveset kért volna a kasszásnő. De nagyon siettem akkor, csak úgy futólag ránéztem, és amikor később egy óra múlva megnéztem a számlát, akkor tűnt fel nekem, hogy hát régi pénzben majdnem 1 millióval kevesebbet számlázott, tehát majdnem 100 lej volt az eltérés. És hát egy perc is se volt kétséges az, hogy vissza fogok menni, és rendezzük a különbséget. Tehát még visszaadom azt a pénzt, amit 5 évesen számlázott. Hát vissza is mentem később, elég foglalt voltam aznap, olyan dél körül mentem vissza, és amikor elmondtam, hogy mi történt reggel, akkor nagyon csodálkozva rám nézett a kasszásnő, közben voltak ott mások is, és azt mondja, hogy hát nagyon ritka az ilyen ember, aki ilyet csinál, hogy visszahozza a pénzt. Hát azt mondja, később rájöttünk volna, de ma nem derült volna ki. És akkor én azt mondtam, hogy hát maguk ezt most nem vették észre, de a Jóisten lát mindent, és látott mindent, és ezt így kellett most csinálni. Aztán eljöttem onnan, és végeztem tovább a dolgomat, és hirtelen valami eszembe jutott. Mégpedig az, hogy ez egy nagyon jó alkalom lett volna meghívni ezt a kasszásnőt az evangelizációra. És nem volt se egy meghívó nálam, és abban a pillanatban nem is jutott ez annyira eszembe, hogy most, ha egy kicsit már indult egy beszélgetés, akkor hívjam el az evangelizációra. Hát így visszagondolva azt mondhatom, hogy akkor alapjáratban voltam. Tehát nem volt olyan meleg a szívem, nem volt úgy felmelegedve és úgy felkészülve arra, hogy bárkinek úgy elmondjam és megosszam azt, amit az Úr éppen akar üzenni, vagy éppen ezt az evangelizációs meghívót. Testvérek, szeretném azt, hogy legyen olyan az életem, használhasson az Úr engem is, a testvéreket is, és az ima életünkben is, a bizonyságtevésben, és az élet minden területén. Ne csak alapjáratban legyünk, hogy van egy szint, mert akkor nem fogunk előre jutni. Hadd lelkesítsen bennünket az Úr a kitartó, buzgó ima életre, és a bizonyságtevéssel kapcsolatban pedig, ahogy Péter apostol mondja, hogy mindig legyetek készen számot adni a bennetek való reménységről. Kívánom mindannyiunknak. Amen.
Délután egy pogány, egy nem zsidó ember, akiről nem mondhatnánk, hogy hitetlen, és nem pogány olyan értelemben, hogy nincs istene, hanem pogány olyan értelemben, hogy nem zsidó. De a hozzáállása Isten félelemről, Isten tiszteletről beszél, és a beszédjéből, ahogy üzen, máskülönben a Máté evangéliuma 8. részéből, ha elolvassuk, ott arról van szó, hogy személyesen beszél az Úr Jézus vele, és ő is az Úr Jézussal. Ott kétszer van megemlítve, itt pedig egyszer, Uram! Üzen máskülönben a 6. versben, mikor azonban már nem messze volt a háztól, eléje küldje a százados néhány jó barátját, izenvén néki. Szó szerint ez van. Uram, ne fáradj magad! Egy olyan pogány, idézőjelbe, olyan nem zsidó ember, aki az Úr Jézust személyes urának nevezte. Nem tisztem és nem hivatásom most, hogy beszéljek az ő megtéréséről, vagy meg nem téréséről, hanem arról, hogy a Jóisten ezen a délután szeretne rajtam és rajtunk szívünk szerint változtatni az életünkben, ha kell változni, és gondolom ez nem kérdés. Ennek az embernek hite volt, urának nevezte az Úr Jézus Krisztust, és azt mondja Pál apostol, hogy senki nem nevezheti urának, csak a Szentlélek által. És aki a Szentlélek által urának nevezi az Úr Jézus Krisztust, aznak a magaviseletéből, annak a hozzáállásából meglátszik, hogy nem üres beszél. És ezt szeretném elkapni, vagy ezt szeretném, hogy a Szentlélek megfogja a szívemet, és ezen a vonalon lássuk meg, hogy ennek a századosnak mit jelente hinni, és mit jelent gyakorlatilag hinni, és gyakorlatilag urának nevezni az Úr Jézust. Az első dolog az, hogy nagyon becsülte az ő szolgáját. Egy olyan világban élünk, amikor nem sok becsülete van az embereknek előttünk, ha hasznot nem hajthatunk róluk. Ezért mondtam el ezt a példázatot is, vagy ezt a példát a debreceni kórházból. Nem kell. Beteg, kész. Amíg hasznot lehetett hajtani, amíg hasznot hozott a házhoz, amíg szolgálhatott, addig becsülete volt. Volt, amilyen volt. De volt. Nem kezdeményezett a nő válást. De megbetegedett. De megbetegedett, de nagyon megbetegedett, de halálosan beteg. És ez a katonatiszt, ez a százados, aki körülbelül 100 embernek parancsolt, becsüli ezt a szolgát. Erre mondhatnánk, igen, mert becsülni való volt benne. Lehet, nem ír a Biblia erről semmit. Most a századosról beszélünk. Becsülete, nagy becsülete volt ennek a szolgának. Itt megállok. Ha valaki urának nevezi az Úr Jézus Krisztust, vagy ha valaki hisz az Úr Jézus Krisztusban, vagy ha valaki istenfélő ember, vagy ha valaki egyáltalán azt az életet éli, vagy akarja élni, amit az Úr Jézus Krisztus él az ő életében, az becsüli a másikat. Az becsüli a másikat. Nem hasznot húz a másikról. Nem hétrendbőrt húz le a másikról. Hanem becsüli akkor is, amikor már nem tud hasznot húzni. Becsüli akkor is. Hány újsághirdetés? Fiatal, csinos, nőket keresünk erre is arra, ugye? Hányszor hallatszik, vagy olvassuk az újságból 45 év alatti férfiakat keresünk ilyen és ilyen munkára? A 45 éven fölüliek, halljanak meg!
Ha 45 évek menjenek, 45 évben felül, menjenek mind nyugdíjba. A 45 évén felüliek kéregessenek. A 45 évén felüliek rendezzék a sorsukat, ahogy akarják. És ez nagyon éresen erősödik most föl. És legtöbbször a munkaadó keresztény. Keresztény. Kedveseim, ez az embernek nagy becsülete volt, és nagy becsületnek tartotta, hogy gondot viseljen az ő szolgájáról, és megpróbáljon mindent az ő szolgájáért, akkor, amikor már nem tud hasznot húzni, amikor ráfizetés van, amikor segítségre szorul, amikor még a minimálbért sem adhatom meg a neki, hanem minden rámegy. Olyan sokszor nem csak a munkaadónál, hanem családban, iskolában, társadalomban, szomszédságban megtörténhetik az. Azokat becsülni, akik minket becsülnek, de nem becsülni azt, akik minket nem becsülnek, vagy nem tudnak becsülni. A hívőséggel, az Isten félelemmel, Isten félelemhez hozzájárul becsülni az embereket. És segíteni az embereken, ha bajba vannak. Ha bajba vannak is. És ez a százados. Ezt a szolgát. Máskülönben tudjuk mindannyian, hogy abban az időben a rabszolgát úgy tekintették, mint egy munkaeszköz. Társadalmilag elfogadott volt, törvényesen elfogadott volt. Ha kirúgta volna ezt az embert, ha hazaküldte volna ezt az embert, teljesen törvényes lett volna. Mert abban az időben teljesen elfogadott volt, törvényesen, hogy a rabszolgát meg lehetett verni, meg lehetett ölni, el lehetett adni. Teljesen törvényes volt. De ennek az embernek nem volt teljesen törvényes, hanem teljesen törvény ellenes volt a maga lelkében. Törvény ellenes volt. Ezért halállán volt, és járt az érdekében. Másik dolog, hogy nagyon jó hely járt, ezt már Mihály testvér említette, ami engem foglalkoztat, hogy azt gondolhatnánk, hogy a zsidó főpapok, vagy a zsidó főemberek közben járására az Úr Jézust rászették ők arra, hogy hát gyógyítsa meg, segítsen rajta, mert méltó, hogy megtegye, mert szereti a nemzetünket, és zsinagógát épített nekünk. Ez nem volt érdem a szolgánál. Ez a hitéből fakadó cselekedet volt. Aláhúzom és megismétlem. Ez nem érdem, hanem hitéből fakadó cselekedet. Abból a hitéből, amivel uramnak, királynak, parancsnokomnak, a legfelsőbb hatalmasságnak ismerem el az Úr Jézus Krisztust. Gyönyörködik a lelkem benne. Gyönyörködik a lelkem benne. Milyen csodálatos ez. Ha ő azt mondta az Úr Jézusnak, hogy Uram, ebből az származik, szereti a más nemzetet. A rómaiak szeretni a más nemzetet. Ugye? Úgy éltek, mint a kutya és a macska, és ez törvényes volt. Hogy gyűlölje a római a zsidót, és a zsidó ebnek nevezze a pogányt, a nem zsidót, ez törvényes volt.
ez elfogadott volt, de nem a századosnak. Mert ő urának és királyának nevezte az Úr Jézus Krisztust. A másik dolog a hitének, vagy a bizalmának a minősége. Az emberek azt mondják az Úr Jézusnak, méltó, hogy megtedd ő érte. Ez az ember olyan ember, hogy méltó, hogy megtedd érte. A százados pedig azt mondja, magáról, hogy én nem vagyok méltó. Ne fáradj magad. Én nem vagyok méltó. Egy óriási dolog. Ma választások vannak. Méltó vagy nem méltó? Csak az méltó, aki magáról azt tudja, hogy nem méltó. Ez egy lelki törvény. Az méltó, aki magáról azt tudja, hogy nem méltó. Az követi méltóságosan az Urat, aki magáról azt tudja, hogy nem méltó. Hogy mondta a tékozló fiú? Én immár nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. Fiadnak neveztessen. Hozzátok ki a legszebb ruhát. Húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára. Mert ez az én fiam. Elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott. Drága testvéreim, milyen csodálatos változást szeretne az Úr Jézus az életemben és az életünkben. Figyeljük magunkat és másokat is. Aki veri a mellét, hogy méltó, az tapodja le hamarabb az embereket. Aki azt tartja magáról, hogy nem méltó, az segít az emberek. Mert a kegyelemből való élés, mert az Úr Jézus kegyelméből való érzés, élés, nem zsinagóga építésből, és nem szeretet, nem nemzet szeretetből áll, hanem az Úr Jézussal való kapcsolatból, amit soha, soha, soha nem érdemlünk meg. Ez mindig kegyelemből van. Ez mindig kegyelemből van. És minél jobban látja az ember azt, hogy nem méltó, annál jobban méltatja az Isten. És minél jobban látja az ember magáról, hogy méltó, annál méltatlanabbnak látja az Isten. És ennél a századosnál nagyon jól működik ez. Áldott legyen az Isten szent neve, hogy ilyen példák vannak. Még Pál apostol is azt mondja, hogy többet munkálkodtam, mint azok, mind. De nem én, hanem az Istennek bennem munkálkodó kegyelme. Aztán egy másik dolog, ami engem foglalkoztat, hogy milyen egyszerűen hisz, mennyire nem filozófál, és mennyire nem kell keresse a szavakat se a Bibliába, se a komputerbe, sem lexikonokba, benne van az Isten szava. És azt mondja, egyszerű a dolog. Uram, egyszerű a dolog. Ne jöjj a házamhoz, mert nem vagyok méltó. Tudjátok, hogy ismerték a rómaiak az Úr Jézus Krisztust és az ő hozzá hasonló embereket? Poros, vándor tanító, rabbi, zsidók közül való, és a római pedig, hogy ő a főnök, és azt mondja, megfordul a helyzet. Ne jöjj hozzám, nem azért, mert poros vagy,
Ne jöjj hozzám, nem azért, mert zsidó vagy. Ne jöjj hozzám, nem azért, mert a nemzetem úgy néz téged, ahogy néz, s a katonáim, s a hadsereg, s a római császár. Hanem azért ne jöjj hozzám, mert én nem vagyok méltó. Ez más szóval, én nem érdemlem meg, hogy te hozzám jöjj. Fantasztikus. Csodálatos. Ez munkája az Isten az emberekben mai nap is. De azt mondja, csak szólj egy szót, mert én benned felismertem azt, hogy ha te azt mondod az én szolgámba levő betegségnek, hogy menj ki belőle, ki fog menni. És olyan egyszerű analógiát, olyan egyszerű példát használ. Azt mondja, én hatalom, a Máté szerint, én hatalom alá vetett ember vagyok, ha a felettesem nekem parancsol, akkor meg se fordul az eszembe, hogy nemet mondjak. Ha pedig én parancsolok a katonáimnak, meg se fordul az eszükbe, hogy azt mondják, pardon, most nem. Ha azt mondom az én szolgámnak, a katonámnak ezt tett, azt fogja tenni. Mivel te hatalom vagy, mivel te hatalmas vagy, mivel te úr vagy, mivel te az urak ura vagy, te csak szóljál. Ne is jöjj hozzám. Te csak szóljál a betegségnek. És meggyógyul az én szolgám. Micsoda hit? Micsoda hit? Testvéreim, az Úr Jézus értékeli, kiértékeli ezt a hitet, és azt mondja, hogy álmélkodik, csodálkozik, Jézus pedig elcsodálkozik ő rajta, és hátrafordulván mond az őt követő sokaságnak. Mondom néktek, ilyen hitet Izraelbe sem találtam. Azt gondoljátok, vagy azt gondoljuk, hogy az Úr Jézus nem tudta, hogy van ilyen hit is? Érettünk mondja ezt, hogy maga a mindenható Isten is minősíti a mi hitünket, mint ahogy nem olyan rég mondtam egyik politikus atyánk fiának, hogy az utolsó szó majd az Istené, ő is fog szavazni. Ő is fog szavazni. És az ő egyetlen szavazata többet fog érni, mint az egész világé. Hányszor imádkoztál betegségekért, hányszor imádkoztam betegségekért, hányszor imádkoztam gyermekemért, gyermekünkért, az ördögtől kínzott leányainkért, fiainkért. Csak szólj egy szót, Uram, s meggyógyul. Nyugodtan vagyok, meggyógyul. Csak szólj egy szót, és meggyógyul. Ha nem gyógyul meg, akkor én nyugodtan leszek, mert átadtam neked az ügyet. Micsoda hét. Nem tudom fölfogni. Meghaladja felfogó képességemet. Meghaladja gondolkodásomat. Ó, Isten bölcsességének, kifürkészhetetlen bölcsességének nagysága. Vannak ilyen emberek, vannak ilyen századosok, vannak ilyen szolgák, vannak ilyen földművesek, vannak ilyen emberek, akik így hisznek a jó Istenben, hogy Uram, átadom neked a gyermekem, a magam, a gyermekem, a szomszédom, a városom, a nemzetem ügyét. Átadom, nem hordom a nyakamon, nem megyek tönkre miatta. Átadom neked. Te vagy a hatalmas Úr. Cselekedj. Ebbe, hogy Uram, meggyógyulat-e az én szolgám, az is benne van. Ha te szólsz, meggyógyul, lehetőség van arra, hogy meggyógyuljon, de az is benne van, mert kiértjük a lélek szabadságába. Ha te szólsz és nem gyógyul meg, akkor én megnyugszok, hogy te jól intézted a dolgaidat. És befejezem, jobban mondva, abba hagyom, és szeretném az éjjel is, holnap is, következőkben is, hogy a szívemben forogjon ez századosnak a példája. És szólla a körülötte levőknek. Még Izraelbe se találtam olyan hitet. Mi annyira félünk, hogy minősítsük a hitünket, vagy a mások hitét. Az Úr Jézus minősíti. Van olyan hit, amiről azt mondja az Úr Jézus, hogy vajon mikor az embernek fia megjön, talál-e hitet a földön. Van olyan hit, a hívőknek mondja, hogy hogy van? Hogy van, hogy nincs hitetek? Ti kicsiny hitűek, hogy van, hogy nincs hitetek? És van olyan hit, ó, asszony, nagy a te hitek. Legyen a te hited szerint. És van olyan hit, amit a nagy hitűek között se lehet meglelni, hanem még Izraelben sem találtam ilyen. Az Úr Jézus minősíti a hitünket. Legyen áldott az ő szent neve. És ami tudomásunkra adja, de nem csak a miénkre, a körülöttünk levőknek elmondja, ennek az embernek nagy hite van. Azt mondja a körülötte levőknek, még Izraelbe se találtam ilyet. Testvéreim, itt egy testi gyógyulásról van szó. A Biblia kutatók azt mondják, hogy egy súlyos, nagyon fájdalmas, halálos paralízisről volt szó, bénulásról volt szó. Ha az Úr Jézus ezt meg tudja gyógyítani, hogy ne tudná meggyógyítani a mi hitetlenségünket, hogy ne tudná meggyógyítani a mi istentelenségünket, hogy ne tudná meggyógyítani a mi kicsiny hitűségünket, hogy ne tudná meggyógyítani a mi erkölcstelenségünket, hogy ne tudná meggyógyítani a mi rendetlen életünket, hogy ne tudná meggyógyítani. Csodáljuk őt, dicsőítsük őt, magasztaljuk őt, értékeljük át, amikor azt mondjuk, hogy Uram, hogy mit jelent ez számunkra, mikor azt mondjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nevébe, mit jelent ez számunkra? Kinek a nevét idézzük a mi problémáinkhoz? Kinek a nevét idézzük a mi bűneinkhez? Kinek a nevét idézzük a mi nyomorúságunkhoz? Azt, aki Úr és Király a halál fölött, és az, aki úgy megalázta magát, hogy a halálba ment azért, hogy nekünk életünk legyen. Legyen áldott az ő szent neve. Kérdezi a Szentlélek tőlem és tőlünk. Szeretnél-e változni? Nem a fejed szintén, hanem a szíved szintén. A szívedben. Szeretnéd-e, hogy betöltsön Isten ezzel a bizalommal? Szeretnéd-e, hogy Isten ezt a töretlen, ezt a kimondhatatlan, de csodálatos hitet növelje benned. Nem is a hit nagyságáról van, hanem a hit mienségéről van. Azt mondja, még Izraelben se találtam ilyen hitet. Nem nagy hitünk kell legyen, hanem a nagy Istenbe vetett hitünk. A hatalmas Úr és Királyba vetett hitünk. Segítsen a jó Isten, hogy ezzel a lehetőséggel éljünk, és ezt a lehetőséget alkalmazzuk a saját bajunkra, a saját nyomorúságunkra, és azoknak a nyomorúságára, akiket ránk bízott a jó Isten. Adja jó Isten azt a kegyelmet, és fogadjuk el, hogy lássuk meg, hogy a szolga nem csak akkor szolga, mikor hasznot hoz, hanem akkor is szolga, amikor beteg, amikor halálán van. Lássuk meg, hogy az ember nem csak ember, akkor csak, amikor hasznot húzhatok róla, hanem akkor is, amikor egész hasznomat rá kell fizessem. Egész életemet rá kell tegyem. Lássuk meg, hogy a feleség akkor is feleség, amikor az egész életemet rá kell tegyem. Lássuk meg, hogy a gyermekem akkor is gyermek, amikor az egész életemet rá kell tegyem. Lássuk meg, hogy a szülő akkor is szülő, amikor az egész életemet rá kell tegyem. Mennyi baj, mennyi feszültség, mennyi nyomorúság az úgynevezett hívők között, amikor nem jön ki szülő gyermekkel, gyermek szülővel, após, anyós problémák vannak, mert nincs becsület. Mert nincs becsület. Közben uramuramoznak. Ó, de nagy kordája. Ó, de óriási üzenete. Ó, de életet. Ó, de életminőséget változtató kegyelem. Legyen áldott Isten, szent neve ezért. Hála Istennek, hogy sokkal többet fog érteni mindenki ebből az igéből, mint amit el tudtam mondani, mert a Szentlélek Isten tovább magyarázza ezt. Amen. Adjunk hálát Istennek, hogy így lehet bízni és hinni benne. És adjunk hálát Istennek háladással, hogy már meg is adja nekünk. Azt mondja, háladással tárjátok a ti kívánságaitokat fel a mi Istenünk előtt. Nincs itt olyan ember, nincs itt olyan testvér, nincsen itt olyan fiatal vagy idős, akinek ne adná jó Isten ezt a hitet és ezt a minőségi hitet.
Köszönjük, hogy nem csak Kapernaumba, hanem itt is megjelentél. Köszönjük, hogy lelki szemeinkkel láthatunk téged éppen itt. Láthatjuk szelíd, tövis koronás, de dicső arcodat, akinek adatott minden hatalom mennyes és földön. Dicsőítünk téged. Köszönjük, hogy segíteni akarsz nekünk. Köszönjük, hogy felemelni akarsz. Köszönjük, hogy karjaidon akarsz hordozni.
Köszönjük, hogy mikor dorgálsz, akkor is szeretsz. Köszönjük, hogy mikor simogatsz, akkor is szeretsz. Köszönjük, hogy mindig szeretsz. Köszönjük, hogy ha sebet ejtesz, akkor is szeretsz. Köszönjük, hogy ha begyógyítod, akkor is szeretsz. Köszönjük, hogy ha későbben jön a gyógyulás, és várni kell rá, akkor is szeretsz. És köszönjük, hogy te vagy képes arra, hogy úgy betöltsön magaddal, hogy bennünk kiábrázolódjon a te orcád, és azt mondd, hogy ez a hit, ez a hozzáállás, ez a lelkiség, ez tetszik nekem. Ez, ami engem örvendeztek. Ez, amit én minősíthetek. Ó, Uram, köszönöm, hogy senkit nem akarsz elvetni, hanem megbocsájtani, megtisztítani, és hívővé formálni. Benned bizzókká formálni. Legyen áldva szent neved. Amen.